Érezte, hogy áttöri az alvó bőrét, és belehullik annak testébe, ellenállhatatlanul és véglegesen, mint az öngyilkos csillagok, amelyek magukba omlanak a belsejükben működő, rettenetes energiák hatására. Azután úgy tűnt, hogy elveszítette az eszméletét. Feltűntek ugyan valamiféle zavaros álomkép töredékek, megjegyezni azonban nem volt ideje őket. Mintha iszonyatos sebességgel haladó űrhajóból nézte volna az alatta elsuhanó bolygót. Csak kontúrokat látott, az alakok igazi lénye rejtve maradt előtte. Hajnalodott, mikor felébredt. Óvatosan megmozdította karját, és elégedetten konstatálta, hogy a hátán fekszik. Gyorsan emelkedett, és csak akkor esett vissza megnyugodva párnára, mikor meggyőződött róla, hogy az a másik nincs sehol. Csak Vera és ő van a szobában. Vera. Csak Vera. Scott felkönyökölt, az asszony felé fordult, és tágult orjukakkal szívta be az illatát, az álom illatát, a szerelem illatát. Felszeretett volna ordítani örömében, a félelemtől és a boldogságtól és a rettegéstől. Mi lesz ebből, Uramisten? Az asszony halkan felnyögött, Scott felé fordult, és mormogott valamit álmában. Ahogy elfordította testét, egészen a derekáig visszacsúszott róla a takaró, fedetlenül hagyva telt kemény melleit, amelyek jócskán megpuhultak Eszter után, de a formájukat igazán csak akkor vesztették el, amikor a vetélés miatt Glenn Scott elhessegette magától a gondolatot, és vigyázva az asszony bőréhez ért. Talán túlságosan is óvatosan, hiszen még elevenen élt az emlékezetében az az éjszaka, az a másik, az a szívóhatás, amikor a karjához ért. Most azonban nem történt semmi hasonló, csak mintha Vera egy lehellenyit megrázkódott volna. Hát persze, mondta Glenn, hiszen hányszor mondta annak idején, hogy nem bírja ki következmények nélkül, ha hozzáérek. Hogy olyan vagyok neki, mint az áramütés. Később persze nem sok maradt belőle, még a rutinszerű szerelmek idején sem. Amikor pedig Eszter még egészen kicsi volt, ügyet sem vetett rá, simogathatta, ahol akarta. Glenn Scott óvatosan kitakarta az asszony testét, és megbabonázva nézte, mint a görög szobrokat szokta a múzeumban. És csak most értette meg igazából, micsoda ajándékot kapott az élettől Verával. Hogy is tudta annak idején úgy eltékozolni? Lassan végighúzta tenyerét az asszony mellén, hasán, egészen a combja tövéig. Nyugodtan mozgó tenyere csak a lágypihékkel borított bőrt érintette. A császármetszés nyoma még nem volt sehol, és az a vékony vágása a combján, amit a laboratóriumban kóborló, kusza lézersugár okozott. Glenn Scott simogatása nyomán az asszony teste összerándult, szája éppen csak hogy kinyílt, és a nyíláson kivillant hófehér fogai vége. Ó, Glenn, nyöszörögte, és az űrhajós látta, amint megmerevednek a melbimbói. Ó, Glenn, olyan dög vagy. Hát már aludni sem hagysz. Turcásan gügyögő szavaival ellentétben azonban közelebb gurult a férfihoz, megkereste karjaival a nyakát, és szorosan hozzásimult. Glenn Scott első osztályú űrhajós magához szorította felesége 20 éves testét, és olyan badul kezdte szeretni, hogy észre sem vette a könnyeket, amelyek végigkördültek az arcán. Az űrhajós arra ébredt, hogy Vera matat körülötte, anélkül, hogy megmozdult volna, résnyire nyitotta a szemét, és elégedetten konstatálta, hogy a hajnali Vera hajladozik a szobában, aztán tűnődve megáll a szoba közepén, rápillant, majd újra hajladozni kezd. Glenn akarata ellenére nagyot sóhajtott, ami éppen elég volt ahhoz, hogy leleplezze magát az asszony előtt. Ki az ágyból, űrhajós? Mondta vidáman az asszony anélkül, hogy ránézett volna. Még szerencse, hogy vasárnap van. Aki legény hajnalban, az legyen legény reggel is. Na, kifelé? Szavain érződött, hogy egyáltalán nem gondolja komolyan, amit mond, inkább arra vár, hogy a másik ellenkezzék, és az egészből valami dévajkodó, ki tudja, mivel végződő vita keveredjék ki. Scott csodálkozva érezte, hogy Vera hajladozó testét látta, hogy ismét képes lenne megismételni a hajnali játékot, de az agyában működésbe lépett valami kellemetlen fékrendszer, és egyre csak arra kényszerítette, hogy gondolkozzék. Vajon valaha? Valamikor már megismétlődött ez az egész. Megtörtént-e már mindez? A hajnali láz, az esti hazatérés, a belehullás az ismeretlenbe, s ha megtörtént, vajon hányszor? Vera végre befejezte a hajlandozást, ami valamiféle reggeli tornát pótolhatott, lecsücsent a férfi mellé, és végigfuttatta kezét az űrhajós mellén. Ide figyelj, Glenn, mondta, miközben lehajolt, és csókot nyomott Scott orrára. Nyomatékosan kérlek, hogy csináltasd meg a lakás zárját, ha nem akarod, hogy elraboljanak. Az űrhajós megmerevedett. Hogyan? Csak semmi izgalom, nevetett Vera. Még megvagyok, de viccen kívül. Valaki járt az éjszaka a lakásunkban. Csak ugyan, nyögte bátortalanul Scott. És hogy ne mondhast, hogy képzelődöm, még tárgyi bizonyítékkal is rendelkezem. Na nézd csak ide! Ezzel lehajolt a földre, és meglengette Scott előtt a vöröshajú űrhajós, sártól fekete, koszos ruháját. Ezt találtam az előszobában. Valaki ajándékba hozta, és ha nem lennék biztos benne, hogy tőlünk az égvilágon semmit sem lehet ellopni, hát most bizony nyugtalan lennék. Mi a fenét kereshetett ez a pasas a lakásunkban? Fogalmam sincs. De ez még mind semmi. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy miben távozott. Képzeld, fürödni jött. Micsoda? Fürödni, ha mondom. Olyan a kád, mint a disznóból. Mintha valami malac lubickolt volna benne. Csupa sár meg minden. Valami részeg marha összetévezhette a fürdőszobánkat a gőzfürdővel. Még szerencse, hogy nem feküdt mellém. Glenn Scott megborzongott. Biztosan hozott magával tiszta ruhát, töprengett tovább az asszony. Scott óvatosan lepillantott az ágya mellé, és fel is fedezte a kórházi pizsamát, amint ott feküdt a szőnyek szélén összegyűrve. Felkönyökölt az ágyon, és látszólag meglepő a pizsamára mutatott. Hát ez meg mi a fene? Vera odaugrott, és elhűlt arccal ragadta fel a szőnyegről. Az istenit, mondta, és nagyot fújt a levegőbe. Még szerencse, hogy materialista vagyok. Különben azt hinném, hogy valami zsibárus szelleme kószál körülöttünk. Értette ezt? Scott lassan megcsóválta a fejét. Az asszony dühösen meglengette a feje felett a pizsamát. Akárkié is, rajtunk aztán keresheti. Úgy lehajítom a szemét égetőbe, mint a sic. Dögöljön meg a gazdája. És még mielőtt Scott egyetlen szót is szólhatott volna, megragadta a ruhákat és kiviharzott velük az ajtón. Glenn Scott, amikor meghallotta az ajtócsapódást, villámgyorsan kiugrott az ágyból és a fürdőszobába rohant. Pillantása végigfutott ugyan a fürdőkádon, amelyen fekete foltokat hagyott az éjszakai fürdőzés, de most egyáltalán nem ez érdekelte. Odaugrott a tükör elé, és belemeresztette a szemét. És a tükörből a 21 néhány éves Glenn Scott éppen csak, hogy űrhajós nézett vissza rá hunyorogva, és mintha gúnyos mosoly bujkált volna a szája sarkában. Akkor leült a kád szélére, és kezébe temette arcát. És ott ült egészen addig, amíg a visszatérő Vera mögött be nem csapódott a bejárati ajtó. Néhány hónappal ezelőtt már el sem tudta volna képzelni, hogy milyenek voltak azok a régi-régi vasárnapok, a reggelek, a délelőttök. Most aztán törhette a fejét, hogy idő előtt ne leplezze le magát Vera előtt. Már az is szinte komikusnak tűnt, hogy Vera mindegyre odaszaladt hozzá, átlagosan 5 percenként átkarolta a nyakát, és hozzádörzsölte a kebleit. Adj egy csókot, űrhajósom, dünnyögte, vagy inkább nyafogta olyan cica-mica hangon, hogy Scottnak beleborsózott a háta. Jóságos úristen, hát így volt ez valamikor? Kérdezgette magától már akkor is, amikor szinte beleveszett Vera fullasztó ölelésébe. Együtt pucolták a vasárnapi ebédhez való krumplit, együtt szaggatták a levesben nokedlit, és már ott tartottak, hogy leülnek ebédelni, amikor Glenn Scott úgy érezte, hogy rövidesen elpattan benne valami. Ha még 5 percig nem győződhet meg a kétségtelen igazságról, ha nem bizonyosodhat meg róla, hogy nem álmodta-e az egészet, alig, ha nem beleőrül. Így is elképzelhetetlen erőfeszítésébe került beszélgetnie és csókolóznia Verával, eligazodni az ismeretlen konyhában, az özönvíz előtti konyhaeszközök között.